Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a délutáni elcsendesedési lehetőséget. Imádkozunk hozzád, adj nekünk a te igédben vigasztalást, erőt, útmutatást, ahogyan azt az imént énekszóban is kértük tőled. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy növekedhessünk a te kegyelmedben, ismeretedben, szeretetedben. Hálásak vagyunk a jó dolgokért, amiket ezen a héten kaphattunk, és kérünk téged, hogy amikben fájdalmat, szenvedést éltünk át, azok hadd lehessenek tanulságunkra, hadd növekedhessünk ezek által is. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd tudjuk tőled elfogadni a jövő hét eseményeit, akár jók, akár terhesek várnak ránk, akár úgy érezzük majd olykor, hogy erőnket felülmúló próbák következnek. Szeretnénk, Urunk, mindent tőled kapni, elfogadni, és a te kezedbe visszatenni. Így tesszük le, Urunk, most is bajainkat, terheinket, de letesszük az örömeinket is, mert mindennek nálad van a helye, és végül szeretnénk az egész életünket, az egész valónkat is a te kezedbe helyezni. Így kérünk most, könyörülj rajtunk, beszélj hozzánk igéden keresztül, lelked által tedd élővé az elhangzó szavakat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a II. Korintusi levél 4. részének 7-től 11-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akik itt voltak az elmúlt alkalmakon, csütörtöktől kezdődően a hitmélyítő alkalmainkon, azok számára valamelyest ismerősen cseng ez az ige, amit felolvastam, hiszen bizonyos szempontból összecseng azzal, amit a nagy tiszteletű úr vendégige hirdetőnk mondott. Olyan 2 évvel azután, hogy az előző szolgálati helyünkre kerültünk, megszerveztük ott helyben az ökumenikus imahetet, és új lelkipásztor érkezett a görög katolikus egyházba. Úgy hívják, hogy Szepesi Szilárd. Azóta már nem ott van. És az az érdekes, hogy amikor találkoztam vele, felvettük egymással a kapcsolatot, hogy meg akarjuk szervezni az ökumenikus imahetet, akkor egy nagyon szimpatikus, kedves embert ismertem meg benne. És az az érdekes, hogy kötetlenül beszélgettünk, és azt érzékeltem, hogy nagyobb, mint én, de hogy mégis mekkora az ő teste, az nem vált világossá az első találkozásunkkor. Amikor eljött az ökumenikus imahétnek az alkalma, bejött hozzánk a lelkész lakásba, a parókiára, és át kellett menni az egyik helyiségből a másikba, és ott egy meglehetősen alacsony ajtó vezetett át, olyan alacsony, hogy nagyon picit nekem is meg kellett hajtani a fejem, hogy ne üssem be. És többen voltak akkor ott a lakásban nálunk, több lelkipásztor, családjuk, és ő maradt leghátulra, oda próbált bejönni abba a konyhába tulajdonképpen, és nem talált magának helyet, úgyhogy megállt az ajtóban. Bocsánat, hogy mosolyok rajta, még mindig előttem van az a kép, hogy majdhogy nem földig kellett hajolnia. Beterítette az egész ajtót. És akkor így furcsán nézett fölfelé, és akkor mondta, hogy nem mehetnénk egy kicsit beljebb, mert nehezen férek el. akkor láttam, hogy ez mekkora ember. Aztán utána következett a szolgálat, egymás mellett álltunk, mikor véget ért az istentisztelet, feleségemmel beszélgettünk, azt mondta, olyan voltál mellette, mint egy kis manó. És tényleg, a válláig sem értem. De ami az érdekes az az, hogy rendkívül arányos testfelépítése van. Rendkívül arányos. És amikor az ember ránéz, nem tűnik fel, hogy ez az ember ekkora hatalmas. Nem tűnik fel. Csak amikor valóban ott álltam mellette, készült is fénykép, hát az tényleg nevetséges. Tényleg, mint egy kis manó, olyan vagyok mellette. Mert hogy sokszor látjuk ezt, hogy a látszat csal. Olykor megcsalnak minket az érzékeink, de hasonlóképpen tévedünk akkor is, amikor valakinek nem a termetét ítéljük meg, hanem a belső tulajdonságait. Van, hogy valakit olyannak látok, amilyen sosem volt, mert tévedek, mert félreismerem. Ilyen sokszor előfordul az életben. Hozzánk közeli mentalitásúnak véljük külső látszatra, aztán egy idő után sokszor kiderül, hogy egészen más. És ennek a fordítottja is előfordul. Valaki első látásra nagyon ellenszenves, úgy érezzük a megnyilvánulásaival, hogy na, ezzel az emberrel nem bírnék együtt lenni egy óra hosszát sem. És akkor egy kicsit talán kényszerből is, de megismerjük egymást, és kiderül, hogy nagyon is szimpatikus és kedves emberről van szó. Van, hogy valakiről mások mondják, nem olyan, amilyennek hiszed, de mi nem akarjuk ezt meglátni, ez főleg a szerelmesekre jellemző, amikor mindent rózsaszínben látnak a másikkal kapcsolatban. És van olyan is, hogy egyszerűen csak tévedünk. A mai igének, amit hallottunk, amit felolvastam, az az előzménye, hogy Pál apostolban is csalódik a korintusi gyülekezet. Pál ugyanis nem hagyja a bűnöket szó nélkül a gyülekezetben, és az egyik legcsúnyább viselkedést veszik elő, elkezdik a korintusiak Pál apostolnak a termetét becsmérelni, a külső megjelenését. Tudjuk, hogy Pál apostol alapította a korintusi gyülekezetet, másfél évig élt ott, nagyon erős lelki ajándékokkal megáldott gyülekezet lett. Azonban még mielőtt Korintusba ért, az evangélium hirdetése közben Pál apostolt Lisztrában megkövezték, az Ikóniumból és Antiochiából oda átjött zsidók. Megkövezték őt, volt már erről szó, tudjuk, hogy mit jelent, de ő életben maradt. Megkövezésnek az volt a lényeg, hogy halljon meg az illető, de Isten nem engedte, hogy meghalljon, ezért amikor véget ért ez a kövezés, azt gondolták, hogy már halott. Elmentek a barátai őt megnézni, és akkor kiderült, hogy még élet van benne, elvitték is, meg is gyógyult. Hát már amennyire meg lehet gyógyulni egy kövezéstől. Hiszen a kövezés azt jelenti, hogy addig dobálnak valakit kisebb-nagyobb kövekkel, amíg élet van benne. Most ezt elbírjuk képzelni, hogy akkor hány csontját törték össze. Van olyan írás a Pálnak, amikor azt írja, hogy nézzétek, milyen nagy betűkkel írok. Elképzelhetőnek tartják kutatók, hogy talán az egyik szeme is kifolyt, vagy megsérült, és amiatt diktálta inkább a leveleit. Szóval mindenképpen egyébként is egy alacsony termetű ember volt Pál, de a kövezés után biztos, hogy nem volt egy vonzó kinézete. Sokkal inkább egy ilyen torz valaki lehetett. De a látszat csalt, hiszen rendkívül művelt, határozott, kegyes hívő ember volt, aki erővel, hatalommal hirdette az evangéliumot. Ilyenkor az őt hallgatók előítélete általában eloszlott, és megszerették ezt a egyébként eltorzult külsejű apostolt. Azonban Korintusból eltávozva a gyülekezetben mások is megfordultak. Volt ott Apollós, Péter is tanított, de úgy tűnik, hogy Apollós volt a leghosszabb ideig, vagy ő tovább maradt, és az első korintusi levélben olvasunk is róla, hogy már viszálykodások is kialakultak a gyülekezetben, eljutottak odáig, hogy pártoskodtak, én az Apollósé vagyok, én Péteré, Kéfásé, mi akármit mondogattak, Pálé, és volt, aki azt mondta, hogy a Krisztusé, és most pedig már ott tartanak, hogy Pált lenézik teljesen, semmibe veszik, kigúnyolják, és mindennek az oka az, hogy a gyülekezetből érkező negatív hírekre, bűnökre keményen reagált. Ezek a negatív hírek, bűnök többek között például a paráznaság kiemelt undorító esetei, és ezeket nem hagyta szó nélkül, és ahelyett, hogy bűnbánatot tartottak volna, elkezdték őt gyalázni, kibeszélni a háta mögött, hogy milyen nyomorék. Azt is mondták róla, hogy nem is a 12 apostolnak az egyike, ő nem látta Jézust, akkor mit akar ez velünk? A látszat azt mutatta, hogy Pál egy olyan ember, akit nem kell komolyan venni, csak főnökösködik. Pál azonban azt mondja, hogy bár az a látszat, mennyire nyomorult ő, mégis ez éppen olyan, mint a cserépbe rejtett kincs. Nem az edény a lényeges, hanem az, ami benne van. Ő pedig, azt mondja, a világ legdrágább kincsét, az evangéliumot hordozza önmagában. Óriási kincs, és ezzel együtt óriási hatalom is ez. Azt mondja, Isten azért adta így, hogy nehogy elbízza magát az ember. Mert nem az ember az érdekes, hanem a benne rejlő kincs. És így az ember tudatában van mindig annak, hogy Isten által lehet olyan, amilyen. A cserépedényt mi is ismerjük egyébként, tudjuk jól, hogy milyen finom ételeket lehet benne készíteni, és azt is tudjuk, hogy még viszonylag nedves környezetben is a benne tárolt dolgokat megtartja a szárazon, de azt is tudjuk, hogy nagyon vigyázni kell rá. Könnyen eltörik, elreped, óvatosan kell vele bánni. Jézus Krisztus által új, örök életet kap a benne hívő ember, de hogy érezze, hogy tudja, hogy ez az új élet is Isten kezében van, ezért megmarad sérülékenynek, törékenynek. Pál esetében ezt a testet egyébként rendkívül meg is kínozták, összetörték, de a benne rejlő kincs nem ment tönkre. Sajnos a korintusiak azonban eljutottak oda, hogy csak a külsőre figyeltek. Derék, szép, jól beszélő ember, hangos, magas, fel lehet rá nézni? Nem, akkor nekünk ilyen ember nem kell. Mit beszél ez nekünk? Ne okoskodjon. Ha viszont nem tetszik az beszéde, az ige hirdetése, találunk benne másik hibát. Valójában azonban nem csak a korintusiak viselkedtek így, mi is sokszor ilyenek vagyunk. Lehet bennünk is hibát találni, minden bizonnyal sokat. De a fontos az, hogy a kincs ott legyen bennünk, Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus bennünk van hitáltal, akkor is lehet szembesíteni bennünket sok mindennel. Ez az igazság. A hívő ember sem válik tökéletessé. Annak is vannak bűnei, nyomorúságai, hibái, olyanok, amikért bocsánatot kell kérni. Igen, ilyenek vagyunk. De a kincs akkor is értékessé tesz. Ezért is mondja Pál, mindenütt szorongatnak, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Tipornak is bennünket, de el nem veszünk. Tehát nem arról beszél Pál, hogy megtértünk, és akkor minden rendben van is, minden fantasztikus az életünkben, hanem igenis vannak nehézségek. Vannak olyanok is, amiket mások okoznak. De a kincs bennünk megmarad. Lehet sok mindennel szembesíteni a hívő keresztény embert, lehet mondani, hogy miért nem olyan gazdag, sikeres az életünk, mint másoké, de hát, amire szükségünk van, arról az Úr ígérete szerint gondoskodik. Olykor mi is kétségeskedünk, megkísértenek a napi gondok, de kétségbe nem esünk, reménytelenek azért nem leszünk. És ott van az is, hogy hirdetjük az örök életet Jézus Krisztus által, és mégis meghalunk. Hirdetjük, hogy van örök élet Krisztusban, és mégis meghalunk. A héten csak a mi gyülekezetünkből 3 embert eltemettünk ebből a templomból. Meghalunk. Hívő emberek. Valóban mindez igaz. De mindezek közben a drága kincs bennünk, ami megtartó Úrunk, még a halálban is. Meghalunk, de vele együtt halunk meg. És szintén Pál mondja, hogy ha vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt fel is fogunk támadni. A látszat tehát nagyon is csal. Pál esetében azok, akik gyalázták őt a testi nyomorúsága miatt, végül meg kellett, hogy hátráljanak. Bűnbánatot tartottak, és a gyülekezetnek a rendje nagyjából helyreállt. Akik a látszatra adtak, az alapján ítéltek, meg kellett, hogy szégyenüljenek, de végül ők is helyreálltak. A látszat csalhat a mi életünkben, a mi esetünkben is, félreismerhetnek bennünket, de egy dologban nem szabad, hogy félreismerjenek. És az egy dolog az, hogy bennünk kell legyen a kincs. Kívülről lehet jogos vagy nem jogos a kritika, ilyen ez az ember olyan, de annak biztosnak kell lenni, hogy a kincs Krisztus hordozói vagyunk. Mert ő tart meg, ő formál át, ő ad új életet. Adja az Úr, hogy ezt a drága kincset, az örök életet mindenki rajtunk, bennünk felismerhesse. Akkor is, ha vannak más hibáink, de legyen nyilvánvalóvá, hogy kihez tartozunk, hogy a törékeny, sokszor nyomorúságos, esendő voltunkban mi mégis a legdrágább kincset, a Krisztus evangéliumát hordozzuk. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a drága kincs az életünkben. Köszönjük a példázatokat, amiket elmondtál, és amik leírattak a számunkra, amiket olvashatunk a Szentírásban. Jó látni, milyen a példázat szerint az az ember, aki kincset talál a szántóföldjében. Megy, eladja mindenét, hogy azt a földet megszerezze, ne csak bérleti díj által birtokolja. Jogosan akar hozzájutni, és mindent feláldoz, mindent odaad, mert tudja, hogy a földben lévő kincs mindent felülhalad, mint amit odaad érte. Urunk, segíts nekünk abban, hogy ennek a világnak a csábító, de értéktelen kincseit kacatoknak tudjuk ítélni. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ezeket kell megszerezni. Sikert, vagyont, elismertséget, minél nagyobb hatalmat, és közben, ha máskor nem a betegágyon, vagy a halálos ágyon az ember rájön, hogy mindezek nem érnek semmit. A drága kincs nem létezik, és nem létezik így örök élet, feltámadás sem. Azért könyörgünk most hozzád, Urunk, segíts bennünket kincset hordozó emberekké lenni. Vágyunk arra, hogy te légy az életünknek megváltója, te légy a mi szabadítónk. És azért is könyörgünk, hogy ez minél inkább lehessen láthatóvá rajtunk. Tudjuk, hogy nagyon sok hiba van bennünk, hogy sokszor jogos a bírálat, de mi azért kérünk, hogy mégis valamilyen módon legyen nyilvánvalóvá mások számára is, hogy mi valójában a tiéd vagyunk. Így imádkozunk, Urunk, önmagunkért, a családunkért, hadd lehessenek a szeretteink, akikért szinte bármilyen áldozatokra képesek vagyunk, ennek a legnagyobb kincsnek a hordozói. Annyi mindent gondolkodunk, hogy mit adhatnánk a másiknak, születésnapjára, karácsonyra, mivel lephetnénk, megfejezhetnénk ki szeretetünket. Adunk, hogy mi a legdrágább kincset, téged adhassunk. Adj nekünk bátorságot a bizonyságtételre, és erősítsd, pecsételd meg a bizonyságtételt hiteles életünkkel. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, add, hogy ne csak ez a gyönyörű templom legyen, ami kincsünk, hanem te légy az elsődleges, a legfontosabb kincsünk, aki éltél, élsz és élni fogsz, uralkodva örökkön, örökké, e templom előtt és a templom után, e világ előtt és a világ után is egyaránt. Így ajánljuk a kezedbe az életünket, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.